Akaki Akakievics odafutott hozzá, s fuldokló hangon kezdte pirongatni, hogy csak alszik, semmire se vigyáz, és nem látja, hogyan fosztják ki az embert. Az őr azt felelte, hogy ő ugyan semmit se látott, csak azt, hogy a tér közepén megállította két ember, de azt gondolta, hogy Akaki Akakievics barátai voltak, és ahelyett, hogy itt veszekszik vele, inkább a rendőrfelügyelőhöz menjen el reggel, az majd kinyomozza, kirabolta el a köpönyegét. Akaki Akakievics teljesen ziláltan szaladt haza. A halántékán és tarkolyán gyéren átsorgó hajszálai össze-vissza kócolódtak. Oldala, melle, egész nadrágja csupa hó volt. Vén házi asszonya mihelyt meghallotta az égtelen dörömbölést az ajtón, gyorsan kiugrott az ágyból, és csak fél lábát érkezett papucsba dugni, úgy rohant ajtót nyitni, csupa szeméremből összefogva mellén a hálóinget. De amikor kinyitotta az ajtót, hátra tántorodott, hogy ilyen feldúlt állapotban látja viszont Akaki Akakievicset. Amikor pedig elmesélte, mi történt vele, az öregasszony összecsapta kezét, és azt mondotta, hogy egyenest a kerületi rendőrkapitányhoz kell mennie, mert az őrsparancsnok becsapja, az csak ígérget, de folyton húzni-halasztani fogja az ügyet. Legjobb, ha egyenest a kerületi kapitányhoz megy, az még ismerőse is neki, mert Anna, a finn lány, aki azelőtt, mint szakácsnő szolgált őnála, most dajkának szegődött a kerületi kapitányékhoz. Gyakran látja magát a kerületi kapitányt is, amint elkocsikázik a házuk előtt. Minden vasárnap templomba jár, imádkozik, no meg olyan derűsen néz mindenkire. Mindebből látnivaló, hogy csak is jó ember lehet. Miután Akaki Akakievics végighallgatta ezt a következtetést, nagy bánatosan szobájába vánszorgott, és hogy hogyan töltötte ott az éjszakát, azt annak megítélésére bízom, aki valamelyest bele tudja képzelni magát fele barátja helyzetébe. Másnap reggel korán elindult a rendőrkapitányhoz, de azt mondták, hogy alszik. Elment 10 órakor is, megint azt mondták, alszik. Amikor 11 felé beállított, azt a feleletet kapta, hogy bár nincs otthon. Erre ebédidőtájon ment el újból, de a fogadószobában ülő írnokok semmi szín alatt sem akarták beereszteni, és mindenáron ki akarták szedni belőle, milyen ügyben jött, mi a baja, és mi történt. Akaki Akakievics életében először a sarkára akart állni, és kereken megmondta, személyesen kell beszélnie a kerületi kapitánnyal, és nem merjék őt elutasítani, mert hivatalos ügyben jött, és ha ő panaszt tesz, akkor majd megkapják a magukét. Ez ellen semmit sem mertek szólni az írnokok, és egyikük ment is, hogy kihívja a kapitányt. Az rendkívül furcsán fogadta a köpönyegrablás történetét. Ahelyett, hogy az ügy főpontjára fordította volna a figyelmét, olyasmi felől kezdte faggatni Akaki Akakievicset, hogy miért ment olyan későn haza. Nem bordélyházba térte be? Nem ott időzötte olyan sokáig? Úgyhogy Akaki Akakievics egészen zavarba jött, és kitámolygott a kapitány szobájából. Azt se tudta, lesz-e kellő folytatása a köpönyegügynek, vagy sem. Egész nap nem volt hivatalban. Világ életében ekkor fordult elő először. Másnap halálsápadtan ócska hacukájában állított be, amely most mégsiralmasabbnak festett. A köpönyeg rablási história sokakat megrendített, noha akadtak olyan hivatalnokok, akik még ezúttal sem mulasztották el, hogy gúnytűzzenek Akaki Akakievicsből. Nyomban el is határozták, hogy gyűjtést rendeznek a javára, de nevetséges semmiség gyűlt össze, mert a hivatalnokok már úgyis sokat költöttek. Ugyanis már előbb megrendelték az igazgató arcképét, sőt egy könyvet is, amelyet az irodafőnök a szerző jó barátja vart a nyakukba. Így aztán igen csekélynek bizonyult az összeg. Valaki csupa részvétből rászánta magát, hogy legalább jó tanáccsal segít Akaki Akakievicsen. Azt javasolta neki, hogy ne is menjen az őrsparancsnokhoz, megtörténhet ugyan, hogy az, ki akarván érdemelni feletteseinek elismerését, valamilyen úton módon valóban előkeríti a köpönyeget, de az akkor is a rendőrségen marad, ha ő nem tudja felmutatni a törvényben előírt bizonyítékokat, miszerint a köpönyeg valóban az övé. Az lesz a legjobb, ha egy tekintélyes személyhez fordul. És hogy ez a tekintélyes személy miután kapcsolatot teremt és ír annak, akinek kell, kikényszerítheti az ügy sikeresebb folytatását. Nem volt mit tenni, Akaki Akakijevics rászánta magát, hogy elmegy a tekintélyes személyhez. Hogy pontosan milyen volt, s miben állt a tekintélyes személy tisztsége, az még a mai napig sem ismeretes. Tudni kell, hogy ez a tekintélyes személy csak nemrég lett jelentékeny személyé, és azelőtt csupán jelentéktelen személy volt. Egyébként az ő állását most sem tekintették jelentékenynek, más jelentékenyebbekéhez viszonyítva. De még mindig akadnak olyan körök, amelyek számára mégis jelentékeny az, ami mások szemében jelentéktelen. Egyéb iránt ő sok más eszközzel igyekezett még tekintélyesebbé tenni magát, elrendelte, hogy alárendeltjei már a lépcsőnél fogadják, amikor hivatalába érkezik. Parancsba adta, hogy senki sem merészkedjék a színe elé csak úgy egyenest, hanem minden a legszigorúbb rendben haladjon. A kollégiumi regisztrátor tegyen jelentést a kormányzói titkárnak. A kormányzói titkár a címzetes tanácsosnak vagy másnak, ahogy éppen adódik a dolog, és csak így kerüljön eléje az ügy. Szent Oroszországban annyira megfertőzött mindenkit az utánzási hóbort, hogy mindenki a feljebb valóját majmolja és utánozza. Azt beszélik, hogy egy címzetes tanácsos, amikor megtették egy különálló kis iroda vezetőjévé, nyomban elkerített magának egy külön kis zugot, amelyet kancelláriának nevezett ki, és holmi vörös galléros passzományos szolgákat állított az ajtó mellé, akik ajtót nyitottak minden jövevénynek, bár a kancelláriába egy közönséges íróasztalt is csak nagy üggyel bajjal tudtak betenni. A tekintélyes személy modora és viselkedése komoly és méltóság teljes, de nem valami bonyolult volt. Rendszerének alapját a szigorúság alkotta. Szigorúság, szigorúság és szigorúság, szokta mondani, és az utolsó szónál rendszerint sokat mondóan nézett az arcába annak, akivel éppen beszélt. Erre egyébként semmi sem adott okot, mert hiszen az a 10 hivatalnok, aki irodájának egész kormányzó gépezetét alkotta, anélkül is kellőképpen be volt gyulladva. Ha messziről meglátták őt, abbahagyták a munkájukat, és vigyázba állva várták meg, amíg a főnök végigmegy a szobám. Alárendeltjeivel való társalgásából csak úgy áradt a szigorúság, és jóformán csak 3 mondatból állt az egész. Hogyan merészel ön? Tudja maga, kivel beszél? Tisztában van maga azzal, hogy ki áll maga előtt? Egyébként jó lelkű ember volt, baráta iránt kedves és előzékeny, de a tábornoki rang egészen kizökkentette a rendes kerékvágásból. Miután megkapta a tábornoki rangot, valahogy meggabajodott, kiesett a szerepéből, és egyáltalán nem tudta, hogyan viselkedjék. Ha egyenrangúakkal hozta össze a véletlen, olyan rendes ember volt, hogy nem is kell különb, sőt, sok tekintetben még elég okosnak is bizonyult,